Köszöntöm ezeket, szervusztok! Külpolitika nehéz hétnek a végén vagyunk, hiszen a kedről szerdára virradó amerikai választások után Budapestre fókuszálódott, ha nem is a világ, de legalábbis az európai közvélemény figyelme. Véget ért az európai állam és kormányfők informális ülése, amit szokásnak megfelelően az unió soros elnökségét ellátó országban, tehát ezúttal Magyarországon tartottak meg. Tegnap csütörtökön az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóját tartották Budapesten, ennek az Emmanuel Macron által létrehozott csoportosulásnak a jelentőségéről tegnap a kiváló Feledi Botond vezetésével már szenteltünk egy adást, hogyha esetleg nem láttátok, akkor mindenképpen nézzétek majd meg, a hétvégére ezt is be lehet tárazni. Ma viszont azt fogjuk megnézni, hogy pontosan mi történt ebben a két napban. A történések természetesen értelmezhetetlenek lennének az amerikai elnökválasztás eredménye nélkül, így arról is beszélgetni fogunk, hogy mit jelent Trump újraválasztása Magyarország és az Európai Unió következő 4 éve számára. Az első blogban vendégem Magyari Péter, a Válasz Online újságírója, illetve Feledi Botond, a Partizán külpolitikai szakértője. Aztán a második blogban érkezik majd hozzánk Záruk Péter Farkas politológus, akivel kifejezetten arról fogunk majd beszélni, hogy a magyarországi politikai jobboldal és a Fidesz számára milyen megalapozott reményeket és milyen megalapozott aggodalmakat jelenthet majd a következő 4 éves Trump-ciklus. Tehát ez lesz majd a második blokkban. Most azonban fordulok az első blokk vendégeihez. Péter, Botond, sziasztok! Köszönjük, hogy itt vagytok velünk.
Szia!
Kezdjük azzal, hogy a csúcs után Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Orbán Viktor közösen tartottak sajtótájékoztatót. Milyen volt igazából ez a strasbourgi csörtéhez képest? Mert ott von der Leyen meglehetősen éles hangnemet ütött meg, tőle szokatlanul éles hangnemet ütött meg, pláne éleset Orbán Viktorral szemben. Ehhez képest most mit lehetett látni az ő képviseletében Orbán Viktorral szemben? Elsőként Botond.
Azt hiszem, hogy sokkal-sokkal joviálisabb, békésebb hangnem volt. Maga Orbán is kihangsúlyozta, hogy nem itt akart nagy vitát, hanem ha majd Brüsszelbe megy, akkor milyen jót fog vitatkozni újra. A parlament, az Európai Parlament nyilván a legélesebb viták terepe, tehát ahhoz képest most itt Orbán megpróbálta a házigazda szerepet felvenni, és ezzel egy picit maga körül pacifikálni a dolgot. Újságíróknak előre bemondta, hogy tudja, hogy van néhány vita, de most erre figyeljünk. És ezt a partnerek is többnyire vették, hogy a Zelenszkijnek volt egy csípősebb megjegyzése, tehát nyilván inkább megjegyzések szintjén voltak, de színpadi vitát nem láttunk, nem is ez a műfaj.
Péter?
Ez látszódott, hogy megbeszélték, hogy itt most nem fognak vitatkozni a nemzetközi sajtótájékoztató előtt. Orbán azzal kezdte, hogy a vendégjog megilleti bizottság elnökét, és igazából neki a strasbourgi fellépésében is az volt a menetrend, hogy amíg őt nem támadták, addig ő sem szúrt vissza, és ezt nyilvánvalóan előre megbeszélték, hogy ez egy békés, konstruktív, hangulatú beszélgetés lesz. Szerintem Orbán Viktor előző nap előtte azokat a tüskéket, amiket el akart lőni az európai intézményrendszer felé.
Ti amúgy a Válasz Online próbáltatok bejutni erre a két napra, akár a sajtótájékoztatóra, akár bármelyik másik sajtónyilvános eseményre?
Nem, mert ilyen élő hírszolgáltatást mi nem végzünk, és ezért nem ismerült fel ez az igény.
Mi a partizán részéről megpróbáltuk egyébként akkreditálni saját magunkat, de az akkreditációs kérelmünket elutasították, tehát emiatt nem tudtunk a helyszínről bejelentkezni. A Puskás Aréna helyszíne. Szóval ebben mit kell kiolvasni? Ebben van egy gesztus érték szerintetek, mert ugye 2011-es magyar elnökség idején a csúcs találkozó helyszín a Gödöllői Krassalkovics kastély volt. Ehhez képest azért az aréna meglehetősen sajátos választás, ki is használták amúgy a social media jelenlétükben a kormánytagok, Orbán Balázs kifejezetten posztolt is arról, hogy többen megegyezték, hogy ó, ki fizette ezt a stadionnak, hogy mi ez a stadion. Volt ebben szimbolikus többlet, vagy igazából ezt most csak a sajtónyilvánossága látja bele?
Nem, Orbán ügyes az ilyen stage settingben, tehát abban, hogy beállítsa a saját profilját, azt, hogy ő ez a sportos, bár köpcös, de hogy mégis egy olyan miniszterelnököt hozzon, aki mer megint valamivel szembe menni, hogy nem egy szép kastélyba teszi, hanem vállalja azt az imidzset, amit épített itthon is. Tehát szerintem ez abszolút egy tudatos, okos választás volt az ő részéről, plusz még az összes olimpiai igényt beletesszük, akkor hát ez a profil építésébe tartozik, és szereti meghökkenteni ezeket a sátókhoz és mindenféle más helyszínekhez szokott európai állam és kormányfőket.
Amúgy ahhoz képest, hogy Trump újrázásával mennyire sokan azt feltételezték, hogy Orbán triumfálni fog, és ezt az alkalmat is igazából arra fogja használni, hogy bemutassa, hogy a nemzetközi jobboldali koalíció, szélső jobboldali koalíció milyen megerősítést kapott igazából most egy demokratikus választáson. Ahhoz képest meglehetősen visszafogott volt Orbán karaktere, sőt, azt se lőtt el, amit egyébként fideszesek mondogattak az elmúlt napokban, miszerint Trump megválasztott elnök, be fog majd jelentkezni videóüzenet formájában. Erre tudtommal nem került sor. Szóval ilyen értelemben szerintetek Orbán most tudatosan hűtötte a kedélyeket, vagy mi más miatt nem használta ki sokkal jobban, sokkal attraktívabban ezt a lehetőséget, Péter?
Alig, ha lehetett volna ennél jobban kihasználni. Tehát ez egy olyan szerepkör és egy olyan találkozó, ahol nincs helye a konfliktusok gerjesztésének.
Miért?
Egyrészt azért, mert ez egy informális csúcs, ahol nem az a cél, hogy döntést szülessen, hanem az, hogy az emberek beszélgessenek. És ennek megfelelően voltak kis csoportos beszélgetések, rengeteg kétoldalú találkozó volt a háttéren. A háttérben ez az egész arról szól, hogy mindenféle ország vezetők legyen 24 órájuk, kinek 48 órája arra, hogy beszéljenek egymással. Önmagában az EU elnökségi szerep egyébként is egy technikai szerep elsősorban. Arra való, hogy megszervezze az eseményt, legyen ott háttér, legyen kaja, legyen tolmács, legyen napirend. Az összes ezen felüli igény az udvariatlan, perverz, már-már obszcén lenne az európai
szokás. Ezen most Zelenszkij elnöknek a performanszára utalsz akkor ezek szerint?
És egyébként pedig ahhoz képest, hogy ez egy milyen szerep, ahhoz képest azért a magyar kormányfő is mondott súlyos dolgokat, főleg az első napon szerintem.
Emelj ki egyet, hogy szerinted az is azt szeretném, hogyha majd a Botond is csatlakozna ehhez.
A bírósági aktivizmus elleni lázadást képviseltük mindig is. Nekem ez volt az egész csúcsnak az egyik legizgalmasabb kijelentése, amit mondott a magyar kormányfő. Ő ugye arról beszélt, hogy elviselhetetlen az, hogy Magyarországot megbüntették az Európai Unió bíróságán.
Erről úgy beszélt a Kossuth reggeli, péntek reggeli interjúban, és mindjárt meg fogunk nézni egyből a részletet, és utána kérlek majd reagálj akkor erre. Még esetleg a Zelenszkijhez, akár Péter, akár te Botond akartad
hozzá. Zelenszkijnek volt egy csípős megjegyzése, amikor azt mondta, hogy hát Orbánnak egy nagyon jól címzett megjegyzése, de név nélkül persze, hogy vannak itt, akik 20 éve ölelgetik Vlagyimir Putyint, és lám-lám ez se hozta meg a hasznát. És ugye ez tényleg egy ilyen klasszikus tanulság levonás, hogy hiába barátkozott Európa 2014-ig Vlagyimir Putyinnal, Schröder, Sárközi és a többiek vezetés, és vele abszolút nem vezetett eredményre. Tehát miért lenne egy újabb ciklusra elkezdés adott esetben célra vezetőbb?
Meglepő volt Zelenszkij élessége, amiben félreértelmezhetetlenül üzent Orbán Viktornak, vagy alapvetően neki is kötelessége volt ezt eljátszani, ezt a retorikai attitűdöt megütni, mert tőle is, vagy vele szemben is vannak elvárások odahaza.
Azért szerintem azt szögezzük le, hogy ugye van a tanácsülésnek az a része, amiről nem tudunk. Tehát, hogy itt nagyon éles különbségek szoktak lenni a között, hogy mit mondanak el kint a interjún, vagy egy sajtótájékoztatón, és hogy mi történik bent. Tehát az egyik kedvenc ilyen különbségtételem egy öreg volt államfő, aki ezt már el tudta mesélni, mondta, hogy Silvio Berlusconi a legcsöndesebb résztvevője volt az európai tanácsüléseknek. Tehát, hogy ő, amikor kiment, ment a show, bent gyakorlatilag alig hallották őt éveken át. Tehát, hogy és Orbán Viktor viselkedéséről amennyi információ kiszivárog a zárt ajtók mögötti tanácsülésen, az amit én értek ebből, az, hogy ő sokkal konstruktívabb. Tehát ez egy érdekes kettőség, mindenki ezt a játékot játsza, de azt hiszem, hogy Orbán Viktor ezt összeg csúcsra tudja járatni, hogy bent egy picit mást ad elő, mint kint, és ezt nyilván mindig mindenki a saját kormányzati pozíciójának megfelelően tudja, és ugye ez az Európai Tanácsnak a varázslata tulajdonképpen, hogy megegyeznek bent valamiről, és kint ezt mindenki viszont már a saját belpolitikai csomagolópapírjában adja el a saját médiájának. Tehát ez egy nagyon megkoreográfált, kitalált mechanizmus, tehát Zelenszkij simán lehet, hogy bent még keményebben fogalmazott, az is lehet, hogy bent volt sokkal parázsabb vita, vagy egy vacsora körül, de ezt nem fogják kint elmondani. Tehát szerintem meg is egyeztek, hogy most egységet kell mutatni, mert Trump felé egységet kell mutatni, már az is valami, hogyha egyáltalán eddig eljutottak.
Szerintem is számított a Trump megválasztása. Zelenszkijnek erőt kellett mutatnia. Azt kellett mutatnia, hogy nagy az elszánás, nem megyünk bele rossz kompromisszumba, minket semmire sem lehet rábeszélni, és azt mondta, hogy erősebb Amerikát vár. Tehát megpróbált úgy udvarolni Trumpnak, hogy úgy behúzni őt szövetségbe, hogy azt mondja, hogy akkor vagy erős, ha minél bátrabban támogatsz engem, és minél keményebb vagy Putyinnal. És legyünk együtt nagyon erősek. De ez volt szerintem az üzenet, és azért is volt ennyire határozott és kemény, mert nem feltétlenül és elsősorban Orbán Viktornak kellett beszólnia, hanem a Trump körül szerveződő új adminisztrációnak kellett jeleznie, hogy én a keleti végeken a fasz a gyerek vagyok, és nem az, akit rá lehet beszélni bármire.
A mai napon kiadták a budapesti nyilatkozatot, ami egyfajta versenyképességi akciótervként harangozott be a kormány. Sok konkrétumot nem tartalmaz, de ugye pont maga Orbán Viktor utalt arra, hogy ő is tartott egy előzetes egyeztetés Mario Draghival, aki ugye pont ezt a versenyképességi dokumentumot fogalmazta meg, amitől hangos az európai döntéshozatal az elmúlt hónapokban. Nagyjából erre akart valami fajta elvi elköteleződésként ráerősíteni ez a nyilatkozat. Ti mit olvastok ki ebből, van ennek bármilyen önmagán túlmutató jelentősége?
A versenyképesség egy régi probléma, amivel sokan foglalkoztak az elmúlt időben az uniós intézmények közül. Ez egy sok rétegű politikai bizánci játszma volt. Tehát az, hogy ez a nyilatkozat most megszületett ebben a 12 pontocskában, ez elképesztő mennyiségű, nem is tudom máshogy mondani, mint reszelésnek az eredménye. Tehát, hogy ez egy sokkal-sokkal hosszabb történetből indult, pont Péterrel néztük, hogy az eredeti az 8-9 oldal volt, most meg ugye szűk 2, de a Draghinak a jelentése meg 200-valahány oldal. Tehát, és a Draghi jelentése legalább olvasható, és látszik, hogy aki kapta a pénzt, az meg is írta. Ehhez képest ugye az Európai Bizottságnak az Ursula von der Leyen árnyékában írta meg ezt a jelentést. Szerintem egyébként ez tulajdonképpen az árnyék programja a bizottságnak, vagy én így értelmezem. És ugye volt Charles Michel, aki tegyük hozzá csak, hogy értsék a nézők a trónok harcát ebben, ugye ő nem szereti von der Leyent, ezért ő iratott egy külön jelentést Enrico Lettával, tehát keresett magának egy másik olasz miniszterelnököt, és ő megiratta a saját jelentését, tehát ez egy ilyen csata is volt, hogy akkor most a Letta jelentésből mi kerül bele a Budapest nyilatkozatba, a Charles Michel győzelme, ugye kifutó tanácselnök, tehát ez neki egy ilyen hagyatéki projekt volt, a von der Leyennek fontos volt, hogy valami néhány dolog bekerüljön, ami neki pénzügyi mozgásteret biztosít a következő költségvetési tervezésbe, Orbán Viktornak meg iszonyú fontos volt, legyen egy dokumentum, ami Budapest néven fut. Mm-hmm. És ezt ő is megkapta. Tehát, hogy igazából ez a klasszikus európai kompromisszumgyár volt, mindenki kapott egy picit, a dokumentum maga az gyakorlatilag felismerhetetlenségig fellúgozódott, ebben azért, aki követi az uniós politikát, hát nem fogja tövig rágni a körmét, ha végigolvassa. Szerintem a ChatGPT picit jobbat írt volna, de hát abban nincs benne a kompromisszum. Úgyhogy maga a dokumentum az gyakorlatilag nem tartalmában számottevő, egy politikai nyilatkozatnak is szerintem egy gyenge nyilatkozat, de hát néhány célt rögzít, amit eddig is kimondtak, és ennél sokkal konkrétabb dolgokra van szükség.
Valóban, ahogy Baton mondja, ez a következő bizottságnak a nagy programja. Csak az Európai Unióban szokás azt csinálni, amit a középkori Európában is szokás volt, hogyha hozunk valami újat, akkor azt mondjuk, hogy az ősi. Ugye a középkori Európák volt szokás, hogy az új törvényeket mindig úgy vezették fel, hogy őseink idejében is szokás volt. Természetesen nem volt szokás, de valamilyen meg kellett erősíteni, és az Európai Unióban szokás ilyen bölcseket találni, akiket mindenki elismer, bölcsek tanácsa. Mario Draghi egykori elnök úr, akit elfogad a középjobb, a középbal is, a liberálisok is, a zöldek is, mindenki, és akkor az ő nevével keretezzük a következő 5 év politikai programját. Ez részben erre is jó volt, ez egyébként egy tök jó megoldás, mert politikailag egyébként ez segít lekerekíteni konfliktusokat. Ami nagyon hiányzik ebből a mostani nyilatkozatból, az az alapvető kérdés, hogy miből. Ugye nagyon sok mindent ír a Draghi program, hogy mire kéne költeni. Többek között közös védelmi politikára, tőkepiaci unió, beruházások, tech, csúcstechnológia, ilyesmi. De miből? És ugye a Draghi azt javasolja, hogy közös hitelből. Erre mondja azt többek között a német és a magyar kormány, hogy sose. Most ugye ebbe a szövegbe az került be, hogy továbbra is vizsgáljuk a pénzügyi eszközök lehetőségeit, vagyis a lényegről semmilyen döntés nem született, még az lett volna a csoda egyébként, hogyha egy új bizottság felállása előtt, egy új tanácselnök hivatalba lépése előtt ezt sikerül eldönteni, de hát alapvetően ezt kellene
az megvitatni. Az meg, hogy egy ilyen nyilatkozatban Orbán nem használta ki azt a játékterét, hogy adott esetben nyilván ezek csak szimbolikus kérdések, de mégis elköteleztesse a többieket valamifajta migrációval, genderrel és az ő egyéb sláger témával kapcsolatos számára kívántos álláspont mellett. Tehát, hogy nem meglepő az, hogy ennyire mértéktartó, és hogy ezeket a nőkéit itt most gyakorlatilag egy az egybe elengedte?
Nem, mert ezek a nyilatkozatok a legkisebb közös többszörös elvén működnek. Tehát, hogy itt pont az a lényeg, hogy mindenki ki tudja venni azt, ami neki nem szimpatikus, és a végén nem marad semmi. Tehát, hogy ez ez egy nagyon másik politikai mechanizmus. Itt ugye tanácsüléseken, a alacsonyabb szinteken elkezdik, utána ezt felterjesztik. Tehát, hogy gyakorlatilag ide nagyjából egy ilyen esetben is úgy érkeznek meg az államfők, ugye nagyjából kedden hozzáférhető volt már ez a verzió, ahogy az általában a formális tanácsüléseken is maga a döntés, amit megvitatnak, ami akár 8-10-20 oldal is lehet olyan esetekben, ami már jogi kötőerővel rendelkezik, a bizottságra nézve, ezeket előtte megszövegezték. Tehát ilyenkor maguk az állam és kormányfő 2-3 szó még lehet, hogy vitatkoznak, vagy esetleg van egy olyan bekezdés, amit ők döntenek el, és az összes többi az már fel van nekik terjesztve.
Más kérdezek akkor, mit visz az Orbán Viktor ebből a két napból? Tehát mivel tud triumfálni, ha nem azzal, hogy ő a frissen megválasztott új amerikai elnök legfontosabb európai szövetségese, ha nem azzal, hogy ő az, akit egyébként megköpködtek 2010-ben a migrációs álláspontja miatt, de most egyébként mindenki gyakorlatilag követi őt. Tehát, hogyha nem az európai politikai váltás szerepkörével, akkor igazából mivel tud ő hazamenni ebből a két napból? Mit nyert ezzel szerintetek, Péter?
Mindenki itt volt a stadionomban.
De akkor miért nem vittetélek felcsútra?
Már az kicsi. De ott szerintem nem fért volna el. Hát 42 állam és kormányfő plusz az EU-s intézmények vezetői, meg még az a rengeteg tolmács és mindenki. Tehát ezt nem fértek volna el, egyébként oda vitte volna. De lényeget tekintve az, hogy meg tudta csinálni balhé nélkül, az, hogy Budapestről tudósított az európai sajtó, az, hogy ide jött hozzá a Zelenszkijtől kezdve a újraválasztott grúz kormányfőn át a brit miniszterelnök és a francia elnök. Egyszerűen az, hogy mi, tehát ez egy örök libikóka játék, amit az Orbán játszik, hogy mi kint is vagyunk ebből az egész európai intézményrendszerből, mert keleti fenevadak vagyunk, akik éppen hogy csak ott a szélén kiabálnak, meg azt is, hogy mi vagyunk az európai fősodor, és most már mindjárt a patrióták határozzák meg a hardcore Európa irányvonalát, a Benelux államoktól Németországig, tehát az alapító országok irányát is majd mi fogjuk diktálni. E között libikókázik folyton Orbán, és itt most ezt a EU-n belül vagyunk arcot mutatta, azzal a kis provokatív tüskével, amiről még lesz szó.
Így van, tehát szerintem a mostani célja az egyértelműen az volt, hogy egy stabil állam férfi arcát mutassa. Tehát most megengedhette magának, és a Trump győzelem ezt tulajdonképpen megerősítette. Tehát minél inkább megvan az informális befolyásod, annál kevésbé kell túlmozgással bizonyítani. És ugye ez most működött, mert egyszerűen most hozta ezt a stabil figurát, aki lám-lám szemben a liberális sajtó támadásaival, Orbán Viktor, az, aki szépen levezette a két csúcsot egymás után, mindenki eljött, ez tényleg nagyon fontos szempont volt, el is mondta, és ezek szépen visszatükröződtek, tehát szerintem mondta, hogy fontos volt neki, hogy ne legyen most itt ilyen politikai vita, hanem ő csinálta meg azt, amit, mert hogy majd erre tud később hivatkozni.
Akkor gyakorlatilag azzal vett revansot az évelei, hát legalábbis a nemzetközi sajtóban megaláztatásaként apostrofált tanácsüléssel szemben, amiben ugye nagyjából 5 perc alatt eldöntötték azt, hogy már pedig az a Ukrajnának nyújtandó segédcsomag, hitel és támogatás, amit egyébként decemberben még megvétózott, azt már pedig át kell nyomni. Azzal vett revansot, hogy szépen hátradőlt és bemutatta azt, hogy egyébként úgyis ti jöttök az én utcámba, én vagyok most a porondmester, foglaljatok szépen helyet, és pont nem úgy viselkedek, mint amit várnátok tőlem, hanem ahogyan egyébként az európai etikett azt megkívánja?
Nem. Szerintem azzal vett revansot, hogy akadályozta a G7 csoportban megállapodott legújabb ukrán pénz elutalását, meg akadályozza ezzel párhuzamosan az európai békealapnak a ukrán pénzeit. Hogyha már ebben gondolkodunk egy ilyen adok-kapok logikában, akkor én inkább ezekben érzem tetten ezeket. A mostani azért az, hogy mondjam, tehát ez egy naptárhatás volt. Most jött el a magyar elnökség ideje egy 25 évre előre látható táncrend alapján, ezt meg kellett tartani, le kellett vezetni. Én ezt inkább egy technikai játéknak érzem, és nem egy politikai szerepvállalásnak, ennek a csúcsnak a megrendezését.
Egyet tudok érteni.
Na jó, hát akkor a sokat ígért Kossuth Rádiós nyilatkozatot hallgassuk meg, tehát azt, hogy hogyan beszélt Orbán Viktor az aktivista bíráskodásról. Tehát nézzük meg ezt a rövid részletet, aztán pedig beszéljünk erről.
ha csak nemzeti szintről lenne szó, bíróság, jogalkotás, törvényhozás, akkor egyszerűen lehetne rendezni a dolgot, tessék jó törvényeket hozni, a bíróságoknak a törvényeket kell érvényesíteni az ítéleteikben, egyszerű a dolog. De belép itt Brüsszel, és a baj onnan jön. A bírósági aktivizmus Brüsszelben van, az a központja. Ott van a kígyó feje. Tehát ott kell változást elérnünk, és ha nem tudunk változást elérni, akkor nem fognak tudni a többiek eredményt elérni a migráció elleni küzdelemben. Mi azért vagyunk sikeresek, mert föllázadtunk.
Szóval Péter, mit gondolsz a bírósági aktivizmus hívószaváról? Szerinted mit vetít elő Orbán EU stratégiáról mindez?
Na, ez az életveszélyes rész, és ez nem most kezdődött ez a vita. Ez benne volt még a Kaczyńskiék idején a lengyel alkotmánybírósági döntésben, és még korábban benne a német alkotmánybírósággal. De egyébként cseh, dán és portugál konfliktusokat is lehetne sorolni az elmúlt két évtizedből. A lényeg az, hogy amíg nem dől el az a vita, hogy az EU-s jog a nemzeti jog felett áll-e, addig az Európai Unió nem tud hatékony, megbízható intézményrendszerként működni, és nem tudja azt a nagyhatalmi szerepet vinni a világpolitika színpadán, amit egyébként igényelne sok esetben maga Orbán Viktor is. És ha azt állítja egy kormány miniszterelnöke, aki egyébként éppen az Európai Unió tanácsának soros elnöki tisztségét is nem személy szerint viseli, hanem egyébként a kormánya viseli, az, hogy az Európai Unió bírósága ítéletei ellen lázadni kell, és ez morálisan jó dolog, az nem konkrétan, de filozófiai szempontból az egész uniós intézményrendszer végét jelenti. Mert ha nem lehet betartani a közös szabályokat, akkor miért hozunk közös szabályokat? Tehát innentől kezdve elszabadul a pokol. És egyébként nyilván lehet vitatkozni konkrét európai törvényekkel, ott a tanács, ott van a biztosunk a bizottságban, ott vannak a képviselőink a parlamentben, változtassuk meg őket. Nyilván egyedül nem fogjuk tudni, keresünk hozzá szövetségeseket, beszéljük rá őket. Ha pedig ez nem sikerül, akkor is el kell fogadni egy bírósági döntést, hogyha azt utáljuk. Tehát ha ezt lefordítanánk azt, amit mondott nemzeti politikára, ez körülbelül olyan, mint hogyha egy párt azzal állna ki a magyar belpolitikába, hogy ember, nem tetszett, amit a bíróság mondott? Hát akkor ne hajtsd végre, ne fizess be a pénzbüntetést, ne vonulj börtönbe, lehet szerződést szegni. Tehát ez egy életveszélyes logika, és az, hogy ő ezt ilyen felvállaltan, pont amikor itt van az európai csúcs, akkor mondja, ez egy nagyon kemény üzenet a brüsszeli intézményrendszerrel szemben.
De nem azt akarja igazából Orbán Viktor ezzel kipattintani, hogy ne bújjon senki eljárásrendek mögé a politikai érdekeinek a fölvállalásához, hanem igenis tegye ki mindenki azt, és egyébként ne próbáljuk meg bírósági eljárások vagy más módon ezeket az érdekeket tompítani, hanem legyen végre teljesen nyílt az ilyen típusú küzdelem is, úgy a tanácson belül, mint egyébként az egész európai közösségen belül.
Hát csak nem így épül fel az európai struktúra. Tehát az Európai Bizottság, amelyik beperli a magyar kormányt, amennyiben olyan törvényt hoz, ami szembe megy a közösségi joggal, akkor azt ő technikai szinten végzi el, mert nem politikai szereplő. Nyilván a helyzet a valóságban ennél árnyaltabb. Vannak politikai motivációi, meg elgondolásai, nyilván a biztosoknak is, és ezt még hosszan lehetne sorolni, de akkor is technikailag ez így néz ki. Így működik az EU, és egy ilyen működési EU-hoz csatlakozott Magyarország. Menet közben a játékszabályok megváltoztatása egyoldalúan lehetetlen.
Az világos, de nem lehet, hogy pont ez a politikai projekt a részéről, hogy már pedig ő lehet, hogy jelenleg egyedül van ebben, de attól még ez egy létező érdek, és legitim képviselni, akkor is, hogy adott esetben a többi tagállam mindegyik ellene van. Tehát lehet, hogy most bocsánat, nem az ő védőügyvédje akarok lenni,
világos.
De az ő közép-hosszú távú stratégiája, sok minden más mellett, hogy politikai közösségét tegye az EU-t.
Ezt, tehát ha az az igénye, hogy ez a menetrend nem jó, akkor meg kell változtatni az alapszerződést, és ahhoz kell koalíciót építeni. Tehát akkor egy politikai megoldást kell választani. És egyébként valóban nincs egyedül azzal a gondolattal az Európai Unióban, hogy a nemzeti jognak erősebbnek kellene lennie az uniós jognál. Erről körülbelül a unió megszületése óta van egy létező filozófiai vita. De ettől még az evidens, hogy a rendszer nem működhet, hogyha az unió bíróságának döntéseinek nem vetik alá magukat a tagállamok. Ezt így feszegetni, hogy kifejezetten lázadni kell ellene, az semmi másra nem szól, mint hogy tönkretenni az Európai Uniós intézményrendszert, és ha az a cél, hogy ez ne ilyen unió legyen, ne legyen benne bíróság, ne legyen benne Európai Bizottság, hanem egy teljesen másfajta unió legyen, akkor írni kell egy új alapszerződést, és azt kell mondani a többi tagállam vezetőjének, hogy ez sokkal jobb lesz nektek.
Így van, tehát hogyha ezt lekerekíthetem, akkor tulajdonképp a Orbáni vízió az egy kormányközi intézményrendszert képzel el, a mostani ehhez képest ugye ennél egy sokkal előre haladott állapotban van, bár fényévekre van bármilyen Európai Egyesült Államoktól. Olyan fordulat van még itt az Orbán magatartásában, ami szerintem azért fontos kiemelni, mert mutatja azt a pragmatizmust, amit a 90-es években a magyar váltásában is be tudott mutatni annak idején a liberálisból a néppárti átigazolásba. Ugye nagyjából ilyen 2018-ig, tehát az Orbán 2, Orbán 3-as kormányzat idején azt láttuk, hogy nagyon sikerrel használja a létező jogi eszközöket az unióval szemben, de jogi csatákat vívott, a politikai csatáit le tudta képezni jogi csatákká, a média törvénytől nagyjából a második ciklus végéig ezeket leképezte, most akár a paksi engedélyeztetés, mindenféle izgalmat, tehát rengeteg ilyen jogi csata volt, de használta az uniós eszköztárat az unióval szemben, mint minden rendes tagállam. Tehát ebben azért itt semmi különbség.
Nincs egyedül ebben azért.
És 18-tól indul el az, és nyilván a háború ezt felgyorsította, de előtte elindul, amikor kitalálja az unió, hogy bevezet olyan intézményrendszereket, ugye ez az a kondicionalitási eljárás, a jogállamisági eljárás, amiben Magyarország benne van nyakig, amik már a kelet-európai renitens tagoknak szólnak a nyugat-európai államok jogállamisági elképzelései részéről. Ezt lehet politikailag vitatni, ezeket ugye elfogadta Magyarország, megtámadta a bíróságon, a bíróság nem adott helyet ennek a keresetnek, átmentek az eszközök, és alkalmazásba léptek. És ezért tulajdonképpen még inkább fals a történet, hiszen a saját közreműködésünkkel megalkotott eszközöket végül nem fogadjuk el, amiket alkalmaznak velünk szemben. Tehát ezt a társadalmi konstrukciót valóban elkezdjük lebontani. És az teljesen egyetértek, hogy amikor a lengyelek is elkezdték ezt a napi 1 millió eurós büntetést benyelni, hogyha nem hajtjuk végre az uniós jogot, akkor vége.
Egy másik érdekes aspektusa volt ennek a Kossuth Rádiós nyilatkozatának, hogy igazából először beszélt érdemben arról, hogy mit fog jelenteni Magyarország számára Trump Kína ellenes politikája, és hát annyival rendezte el, hogy különösebben nagy baj ebből nem lesz, hiszen az új elnök egyszerűen a legjobb dílt akarja majd elérni, pont mint Magyarország, és hát elegánsan, látványosan elkerülte azt az alapvető konfliktusnak a megnevezését, és hát mondjam én, megválaszolását, hogy ez a tranzakcionalista hozzáállás azért azt a veszélyt is jelenti, hogy lehet, hogy Amerikának az lesz a legjobb deal, amit Magyarország kárára tud majd megvalósítani. Szerintetek milyen spekulációkat érdemes most egyáltalán számításba venni, amikor egy lehetséges Trump korszak, 4 éves mandátum, Kína politikáját megpróbáljuk, nem tudom én, detektálni, letapogatni, és annak Magyarországra való, vagy Magyarország irányába ható különböző aspektusait föltérképezni. Tehát mit lehet erről jelenleg elmondani szerintetek, Botond?
Tehát ennek az egész politikai felfogásnak, amikor az országnév plusz first konstrukciót alkalmazzuk, hogy Amerika first, Európa first, Magyarország first, tehát ezeknek mindig az a vége, hogy visszatérünk a farkas törvényekhez. Tehát itt nincs olyan, hogy akkor nem a legerősebb állam mondja meg, hogy mi történik. Ezt kipróbálta a nemzetközi kapcsolatok jó pár száz éven keresztül, ugye a Westfáliai békétől teszteltük ezt nagyjából 1945-ig, és ott egy kicsit más felállásba mentünk ezzel tovább. De ez láthatólag a kis és közepes országoknak, mint amilyen Magyarország, tipikusan nem jönnek be. Tehát még mindig nem vagyunk Svájc, nem is nagyon látom, hogy Svájc leszünk. Tehát ebből a szempontból ez egy óriási kockázat, hogy az a konglomerátum, ami jelesül az Európai Unió és a NATO, ami beletartoznak a kelet-európai országok, hogyan tudják ezeket a nagyobb védőegységeket megtartani, mert máshogy nem fog menni. És ha ez nem lesz, akkor pudarvilág jön. Tehát ebben szerintem nagyjából azért egyetértünk, hogy ezt hogyan működtetjük, abban lehet politikai vita, de nem lehet aláásni. És ugye Kínával ez lesz a probléma, hogy az Egyesült Államoknak teljesen más a kereskedelmi viszonya, ugye az összes importjának 10-valahány százalékát adja Kína, még akkor is, hogyha egyébként ez növekszik, és nagyon nagy, az Európai Uniónak ennél jóval nagyobb az aránya, ráadásul pont a német autóipar kitett, a német autóipart személyesen utálja Trump is, az egyik külügyminiszter jelöltje, az meg kifejezetten kipécézte magának a német autóipart már az első ciklusban, tehát ha ezeket veszem alapul, akkor már önmagában ez is kérdés. Ugye pont tegnap Matura Tamás viszont itt azt mondta az asztal másik oldalán, hogy hát mi van akkor, hogyha pont ezzel lehet meggyőzni a Trumpot, hogy milyen rossz a németeknek, és akkor Magyarország majd a kínai akkumulátorokkal alássa a német ipart belülről. Tehát, hogy ezt a tükrök játékát végtelenségig lehet fokozni, csak ebből megélni nem biztos, hogy hosszú távon meg lehet.
Ez nagyon spekulatív hozzászólás, ezzel kérlek, nyugodtan mondjátok, amit gondoltok róla. Nem tudjuk jelenleg, hogy Orbán Viktor és köre milyen mértékben vett részt, ha részt vett egyáltalán Donald Trump kampányában. Azért ők maguk is megosztottak mindenféle feltételezéseket ezzel kapcsolatban. Nyilván ti is sok mindent hallottatok, valószínűleg az elmúlt következő hetekben, hónapokban az amerikai és a magyarországi oknyomozó újságírók széles köre fog azon dolgozni, meg tudjuk, hogy mit lehet tudni egyáltalán. Volt-e érdemi kapcsolódás, tudástranszfer, adott esetben készpénztranszfer a két ország és kampányok között. De az biztos, hogy jelentősnek tűnik jelenleg valami fajta kapcsolódás Orbán és Trump között, és ezért ez egy fontos felvetés, hogy ez így a soft power részeként szerintetek fölülírhatja-e azokat a megfontolásokat, amiket egyébként Trump próbálna érvényesíteni Kínával szemben. Tehát elég erőteljes a bróság Trump és Orbán között ahhoz, hogy adott esetben kivételt tegyen, és ezzel kedvezzen Donald Trump magyarországi barátjának, Orbán Viktornak.
Akarsz kezdeni, Feri, vagy mondjam?
Nagyon röviden annyit mondanék, hogy az Európai Unió egy vám terület. Nem tud kivételezni Trump, még ha akarna se. És nem hiszem egyébként, hogy akarna. De nem lehet azt csinálni, hogy az egyik európai tagállam autógyáraiból kisebb vámmal menjen ki a Mercedes az amerikai piacra, mint a másikból. Uh-huh. Tehát egy szervezet vagyunk, egyfajta külső vámmal és egyfajta amerikai vámpolitikával lehet ezzel csak foglalkozni, és pont ezért egyébként nagy kockázat a német autógyáraknak való kitettség a magyar gazdaságban, hogyha itt valóban elindul egy olyan típusú vámháború, amiről lehetett hallani a kampány idején, akár azért, mert hogyha az EU nem lesz ugyanolyan kemény Kínával, mint az USA, akkor megbünteti az EU-t, vagy csak azért, mert megbünteti az EU-t úgy, ahogy van.
Ugye itthon tényleg alaposan elemeztük már, vagy hát az oknyomozók nekifogtak a feltárásának, hogy a Danube Institute hogyan kötődik a Heritage Foundationhöz, hogy az MCC-nek a CPEC-kel milyen összefonódásai vannak, ugye a Federalist Societyhez is vannak elérések, ugye annak is van egy trumpista oldala, vagy akik ott már ezt képviselték az elmúlt években. Tehát egyébként a Orbáni szempontból sikeresen építették be magukat a republikánus párt egyes rétegeibe. Amit ehhez hozzá kell tenni, az a komparatív aspektus, hogy ezt mindenki más is elkezdte. Tehát azért ebben nincs Magyarország olyan szinten előre tolt pozícióban. A Fratelli d'Italia boldogan ugyanezt csinálta Giorgia Melonival, tehát ők is keményen építkeztek. De a most összeomlott német kormánykoalíció egyik nagy fájdalma az az, hogy pont az FDP-s ember volt a külön megbízott, aki az Egyesült Államokban ezzel volt ellátva, hát ugye vele hajlandók voltak beszélgetni a trumpisták még a megválasztás előtt, aki tényleg Ohio szintjén is tartotta a kapcsolatokat. Tehát, hogy azért ezt a nagy államok nyilván ugyanezt a játszmát játsszák. Magyarország ebben egyébként fölzárkózott erre az oldalra, de ez nem lesz elviekben ahhoz elég, hogy egy intézményi politikát felül tudjanak írni. Tehát Trump, és ezt a heritage-esek mondták el itt Budapesten egy szeptemberi konferencián, nagyon világosan, hogy America first. És lehet utána mindenkinek más elképzelése, de ha Amerikának az az érdeke, hogy Kínát éppen még egy kicsit csavarja, mert olyan megállapodást akarnak kötni, hogy már szerintük Xi Jinping majd térden kéri a megállapodást, ez azért ugye elég távoli kép, akkor ebben Magyarország nem fog, nem hogy Magyarország, de Olaszország meg Németország se tud beleszólni, sőt az Európai Unió se tud beleszólni.
Amit tud adni a Trump kormányzat az Orbán kormányzatnak emiatt a különleges kapcsolat miatt, az az, hogy nem fogják szidni az Orbánt az amerikai diplomaták, meg az amerikai kormányzati tisztviselők, és ezzel nem adnak alapanyagot a kritikus sajtónak, az ellenzéki pártoknak, hogy támadják a magyar kormányzatot, ahogy ezt láttuk egyébként az előző Trump adminisztráció idején, ahol egyébként a háttérben kereskedelmi ügyekben olyan kőkemény nyomásgyakorlás ment, mint bármilyen más kormányzat esetében, de békén hagyunk. Ahogy ez gyönyörűen látszódott, amikor a Trump idején volt június 4-i ünnepség a kongresszusi központban, akkor idehívták a Paul Ankát, aki elénekelte a Mr. Presidentet az Orbán asztala előtt állva. Ilyen gesztusokra lehet számítani, amit egyébként nem kell lebecsülni, hiszen azért az sokat számít a magyar választók előtt, hogy a sajtóban mit olvasnak, hogy mit mond az amerikai külügyminisztérium és annak az emberei az Orbán kormányról.
Ugye még két fokmérőt tennék ide, az egyik az az lesz, hogy mennyire csavarják le a régióban, tehát nem csak Orbán miatt, hanem egyébként is az újságírói támogatásokat, tehát a sajtótámogatásokat a State Department szintjén. A másik kérdés, ami magyar specifikus, és szerintem egyébként a műsort néző közgazdászok és vállalkozók ezt fogják igazán számítani, az az, hogy a kettős adóztatás elkülönüléséről szóló amerikai-magyar megállapodást valaki előveszi-e, hogy mégiscsak helyreállítsák. Erről semmit nem lehet hallani. Tehát az se, hogy ezt a kormányzat most kommunikálja, vagy volt erről szó. Ez, hogyha egy éven belül visszatér, az egy komoly jel. Ha nem, az is.
Forduljunk rá a magyar ellenzékre, mert Magyar Péter is gurított diplomáciailag, hiszen találkozott Néhámmer osztrák kancellárral, illetve Macron francia elnökkel. Ugye Néhámmerrel egy párt, tehát együtt vannak a néppárton belül, az EP-n belül, tehát ott ezt akár lehet így is magyarázni, viszont Macron kiállása mellette, vagy legalábbis a találkozója valószínűleg előtt ahhoz képest, amit korábban lehetett látni a magyarországi EU csúcs vonatkozásában. Hogyan értékelitek ezt, van ennek bármilyen megkülönböztetett jelentősége?
Ugye önmagában az, hogy egy ide látogató ekkora csúcson születnek bilaterális találkozók az ellenzéki vezetőkkel, ez nem annyira meglepő, ami a Néhámmert illeti, az szinte meggyőződésem, hogy ő visszafizette most azt a adósságát, amit Orbán, amikor átment Schröderrel beszélgetni a friss FPÖ-s házelnök meghívásában, ez azért nem esett jó Néhámmernek, és most akkor ő is találkozott Magyar Péterrel. Nyilván egyébként egy pártban vannak, tehát két az Európai Néppárthoz tartozó osztrák néppárt és a Tisza pártról van szó, tehát ez teljesen belefér az én narratívámba. Az, hogy Emmanuel Macron mit üzent, vagy kinek üzen ezzel, ugye hát vagy az Európai Néppártnak üzen, vagy Orbán Viktornak üzen, vagy mind a kettőnek, hogy hajlandó találkozni Magyar Péterrel. És a harmadik indok pedig az lehet, hogy azért Macron most nagyon... Amennyire elvesztette a lendületét az elmúlt egy évben a belpolitikai válsága miatt, most igyekszik visszajönni a Trump hátán. Abban az értelemben, hogy az európai egység megtestesítője lenni, és ő mindenkivel beszél, mindenkivel le tud ülni. Tehát szerintem ennek Macron részéről is több oldala van, annak ellenére, hogy nem egy pártcsalád Magyar Péterék Tisza pártjával, mégis lehet ennek bőven értelme az ő szempontjából, és nem tudjuk, hogy ugye azt nem tudjuk, hogy az októberi párizsi vacsoráján Orbán Viktorral egyébként érdemben milyen új született. Azt láttuk, hogy az október végi MVM nyilatkozatban kiderült, hogy a Framatom mégis fog eladni ugye, üzemanyagot a Paksi Atomerőműnek.
Úgy hallottam, hogy nagyon sokáig úgy volt, hogy Ursula von der Leyen fog találkozni Magyar Péterrel azon az alapon, hogy ő is néppárti politikus. Szóval mégiscsak a bizottság újra választott elnöke, és ha eljátsszuk azt, hogy a bizottság egy politikamentes a szerződések őre és technikai okok miatt küld bíróságra törvényeket, stb., akkor ez nem feltétlenül egy konszenzus felé menő gesztus. És azt is beszéltük, hogy Orbán Viktor annyira nem volt provokatív, mint amennyit el tudunk képzelni róla, hogy milyen lehetne akár. Tehát itt volt egy olyan igény, hogy ez nyugodtan menjen le. Nagyon hangos belső viták nélkül ez a csúcstalálkozó, és ez valószínűleg az kellett, hogy egy EU-s intézményvezető ne találkozzon a magyar ellenzék vezető személyiségével, de azért Európának valamilyen erős embere találkozzon vele. És tekintve, hogy a német kancellár nem tudott eljönni a otthoni kormányválság miatt, a legerősebb tagállami rangsorba biztosan Franciaország most, és szerintem lehet, hogy ez egy ilyen összeurópai gesztus, hogy oda küldjük a Macront, az olyan erős embert, akinek nem kell eljátszani a semlegességet, hogy mutassa meg Orbán Viktornak, hogy egyébként mi az ellenzéket felé kinyújtjuk a kezünket.
Ugye Magyar Péter a közleményében így fogalmazott a Nehammerrel folytatott vacsoráról, idézem őt, a belpolitikai kérdések mellett áttekinthettük a meghatározó európai kérdéseket is, kitértünk az illegális migrációval szemben határozott uniós szabályozás szükségességére, és egyetértettünk abban, hogy minden diplomáciai eszközt meg kell ragadni az orosz-ukrán háború mielőbbi lezárása érdekében. Ez alapvetően egy Orbán Kiköl találkozónak is lehetett volna a beszámolója. Mit olvastok ki ebből?
Hát Magyar Péter személyiségét nem tudjuk, hogy mi volt a beszélgetésen, de minden politikus azt posztol róla, amit ő hallott ki belőle. Tehát én nem lennék benne biztos, hogy ez volt az a két téma, ami a leghosszabban volt megvitatva, de Magyar Péter a saját belpolitikai közönségének a fogyasztására ezt tette a posztjába. Tehát nem gondolom, hogy Macronnal hosszan a migrációról csevegtek. Tehát ezt most nehéz elképzelni, hogy ez lett volna a fő témájuk. Nem tulajdonítanék ennek politikai jelentőséget abból a szempontból, hogy kettőjük között mi lehet ebben a kapcsolatban.
És ez az osztrákok azért mindig a háttérbeszélgetések, vagy a háttérben folyó tárgyalásokon a magyaréhoz közelebb álláspont, a magyar kormányéhoz közelebbi álláspontot képviseltek, mint a legtöbb uniós ország Ukrajna ügyében. Az osztrákok azok, akik már tavaly is több gázt vettek, mint az az előtti évben, idén meg még több gázt vettek Oroszországtól. A Raiffeisenbank továbbra is ott van Oroszországban, és még lehetne sorolni azokat a érdekazonosságokat, amik jellemzik ezt az osztrák furcsa különutasságot. Az egy fontos különbség, hogy az osztrák politika soha nem verte a mellét arra Brüsszelben meg otthon, hogy szerintük az oroszok fognak nyerni. De attól még viszonylag sok olyan megbeszélés volt, ahol szép csöndben élvezték azt, hogy egy ilyen ügyben a magyar kormányzat megy elől, és hát az jól látszik, hogy Magyar Péter ezzel a különutas politikával nem akar szakítani, mert azt gondolja, hogy máskülönben nem tud fideszes választókat magához vonzani.
És akkor záró kérdés mindkettőtökhöz. Egyrészt, hogyan értékelitek a féléves EU elnökség eddig lezárult szakaszát? Illetve mit gondoltok arról, hogy a mai sajtótájékoztatón Orbán arra utalt, hogy bár még két hónap hátra van az elnökségből, tehát nem tekinti ezt lezártnak, nyilvánvalóan nem is az, és hogy hát ő készül meglepetésekkel, de részleteket nem árult el, kell ennek különösebb jelentőséget tulajdonítani? Elsőként Péter.
Én izgulok, hogy mi lesz ez. Hát ide fogja hozni Trumpot valami tanácsülésre, vagy a helyettesét inkább. De minden esetre a fél éves, vagy majdnem fél éves elnökség olyan értelemben jól lement, hogy nem volt technikai botrány. Ugye ez egy technikai szerep, le kell vezetni egy csomó diplomáciai találkozót Brüsszelben, miniszteri találkozókat. Ez oké volt, ráadásul olyan nagyon sok igazán éles munka nem is volt, mert az elején nem volt még új Európai Parlament, most még valójában nincs új Európai Bizottság, tehát ez egy ilyen, nem a munka dandárja van ebben a fél évben, mi az elnökséget illeti. Másrésztől voltak az Orbánnak olyan provokatív gesztusai, leginkább ez a békemisszió rögtön az elnökség elején, ami kellőképpen kiakasztotta a nyugati sajtót, a nyugati politikusoknak egy jelentős részét, tehát megvolt a kötelező balhé is, és a csillagszórózás is igazán különösen nagy tét nélkül, tehát ezek inkább szimbolikus károkozások, mint sem valódi ügyek. Úgyhogy nagyon messziről nézve én azt mondanám, hogy eddig lement a magyar elnökség úgy, ahogy egy magyar elnökség le tud menni egy ilyen politikai konstellációban. Se nem volt rosszabb, se nem volt jobb, mint amit bárni lehetett, azt hiszem.
Szerintem az egy egészen nagy szó a magyar miniszterelnök szempontjából, hogy a békemisszió után most itt vagyunk ennél a csúcsnál. Tehát azért, ha valaki visszagondol és visszalapoz, hogy milyen hangulat volt, tehát azt éreztem, hogy a békemisszionál tényleg Brüsszelben is volt egy olyan hangulat, tehát megszokták már az Orbán Viktori trükköket és beszélgetéseket és stílust, de az még egy edzettebb brüsszeli diplomatának is olyan volt, hogy úgy eladni magadat, hogy akkor te elnökként mész, de egyébként nem csak a Putyin mondja azt, hogy te EU elnökként vagy ott, de te nem mondod. Tehát annyira szürkezónás volt ez a békemissziós történet, hogy az azért még a brüsszeli edzett diplomatákat is szerintem egy picit megviselte. Ehhez képest ez egy szép mentés. Tehát az, hogy most mindenki itt van, ez szerintem nyilván a trumpi választás, nyilván az, hogy van miről beszélni, és nem Orbán Viktorról szól ez a döntés, hogy itt vannak, hanem arról, hogy Ukrajnáról beszélni kell, itt van Zelenszkij. De azért ez mondjuk ki, hogy tulajdonképpen az elnökségnek a sikere. Az, hogy technikailag tényleg megcsinálták, ez látszódott, tehát a magyar állandó képviselet Brüsszelben felkészült, megcsinálta a munkát, vannak szakemberek, tehát hogy ez egy szép történet. Én a trükkök miatt viszont kifejezetten aggódnék, hogy a tarsójában van még néhány trükk, ha jól emlékszem, így fogalmazott a Kossuth Rádióban. Ebben én abszolút benne látok még egy békemissziós kört, Mar-a-Lago-i golfozást, vagy valamilyen olyan kitérőt keleti irányban, amin meglepődni már nem fogunk, de kíváncsiak lennénk, hogy ott mi hangzik el, mert ugye ezeket általában nem tudjuk. Úgyhogy szerintem még bőven benne van egy ilyen nemzetközi kanyar ebben a történetben.
És hát akkor újra várom majd benneteket a stúdióba. Feledi Botton, Magyari Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Mindenképpen olvassátok és támogassátok a Válasz Online-t, illetve iratkozzatok fel a heti Feledire, Feledi Botton külpolitikai hírlevelére, és hallgassátok az ő podcastját is, mindkettőnek az elérhetőségét megtaláltuk a leírásban. Most pedig következik a második rész a műsorunknak, amiben érkezik hozzám Záró Péter Farkas, akivel kifejezetten a magyarországi politikai jobboldal gyakorolt hatásáról fog majd beszélgetni a Trump elnökségnek, egy lehetséges 4 évnek. Mik azok a remények, amelyek megalapozottan mozgathatják a politikai jobboldal képzeletét, és melyek azok, amelyek meglátóan megalapozatlannak bizonyulnak. Mielőtt azonban érkezni a stúdióba, egy rövid összeállítással készültünk, amely Orbán Viktor, Ursula von der Leyen és Charles Michel mai közös sajtótájékoztatóját foglalja össze. Tehát ezt most megnézzük közösen, utána pedig érkezik a stúdióba Záró Péter Farkas.
A Letta jelentés is nagyon sokat segített a jövőre nézve. A bizottság júniusban fogja a stratégiáját bemutatni, a jelentésre alapozva, meg fogják vizsgálni a szabályok jobb végrehajtásának kérdését. Szeretnénk megkönnyíteni, ami a legfontosabb, a határon átnyúló kereskedelmet és beruházásokat.
Önök most egy olyan városban vannak, ezt a külföldieknek mondom, ahol Európa talán legnagyobb zsinagógája, és a város legnagyobb katolikus katedrálisa egymástól lényegében egy kőhajításnyira van. És ez a közelség egyben szimbolizálja is a mi városunkat. Ez egy találkozó hely, a különböző kultúrák találkozó helye, kelet, nyugat, észak, dél, és ettől olyan különlegesen toleráns. Ezért élünk itt Budapesten békében és biztonságban együtt, és azt kívánom az amszterdamiaknak, hogy ez nekik is sikerüljön. Mindannyiuk előtt közismert, hogy vannak az Európai Unió Bizottsága és Magyarország között súlyos politikai konfliktusok. Nekem is vannak vitáim az elnök asszonnyal. De most von der Leyen a vendégünk. Meghívtuk őt, és elfogadta a meghívásunkat, eljött a házunkba, és a vendégnek kijár az udvarias fogadtatás és a tisztelet. Ezért nem volt semmilyen éles vita, sőt, semmilyen vita sem volt közöttünk a tanácsülésen.
Mindenki azt mondogatta, hogy Magyarország elszigetelt, nem szeretik Magyarországot, nem kedvelik, és hát már lehet készülni a temetésére a dolognak. Úgy is kudarcos lesz, Budapesten nem is lesz csúcs, mert úgy sérnek el a vezetők. Mindenki hallotta ezeket a sztorikat. A dolog vége az lett, hogy most itt állunk, és jó volt az együttműködés, remek csúcs van mögöttünk.
A magyar elnökség még nem ért véget. Ez egy jó kis összejövetel volt, szép eredményekkel. Van még néhány meglepetés a tarsolyomban, de most nem azért jöttünk össze, hogy ezekről beszéljünk. Még van előttünk 2 hónap. Remélem érünk majd meg el komoly eredményeket.
És folytatjuk műsorunkat, elfogadta meghívásunkat Záró Péter Farkas, politológus, a Miskolci Egyetem docense, akivel arról fog majd beszélgetni, hogy a politikai jobboldalra milyen hatást gyakorolt Trump elnök győzelme. Szervusz Péter, köszöntelek az adásban.
Jó estét, szervusz.
Hát kezdjük akkor ezzel a legfontosabb kérdéssel. A te megítélésed szerint milyen lehet most a hangulat a magyarországi politikai jobboldal különböző szigeteiben? Szerinted milyen hatása van most Trump újraválasztásának?
Mindenféleképpen valami euforikus. Tehát, hogy ezt azért leszögezhetjük, hogy én nem is tudom, hogy esetlegesen külföldi vezető megválasztásának volt-e még ekkora hype-ja Magyarországon, mint amilyennel várta a Fidesz közönsége azt, hogy Trump befut. És ez elsősorban azért van, mert ha átgondoljuk az egész 14 évet, akkor Orbán Viktor nagyon hosszú ideig készült arra, hogy az Egyesült Államokban egy olyan politikai vezetés legyen, amelyikkel nem csak diplomáciailag és esetlegesen gazdaságilag van jó viszonyban, tehát nem csak adminisztrációs szinten, hanem ami 2010-ben szinte elérhetetlennek tűnt, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökével baráti viszonyba legyen Magyarország miniszterelnöke, személyesen Orbán Viktor. Ebbe azért elég sokat fektetett. És ami unortodox ebben a kapcsolatrendszerben, az az, és ezt érdekes módon most lehet Pressmant, hogy mondjam, cikizni, meg kritizálni, de diplomataként azt jól mondja, hogy fej vagy írás alapon egyre tett a magyar kormányzat, és a befektetése az nem egy hosszú távú diplomáciai befektetés volt, hanem alapvetően egy politikai oldalra való befektetés. Vagyis időben vette észre a Trump jelenséget 2016-ban, akkor befutott Trump, de nem üdvözölte a győzelmi napon, hogy akkor van egy kis európai ország, amelyiknek a miniszterelnökét Orbán Viktornak hívják, ez Magyarország, és hello Viktor, de jó, hogy időbe észrevetted, hogy én leszek az elnök, hanem nagyköveteket kellett meneszteni, váltani. Hosszú ideig az az építkezés, amely Trump irányába ment, kisiklott. A stábjába beépülő, jó értelemben beépülő Gorka Sebestyén kiesett a stábból. És a többi. Szóval, hogy ez nem egy rövid távú dolog, hanem egy nagyon tudatos, hosszú távú
stratégikus elkötelezettség,
amiben sokat is fektetett, itt az urak nagyon helyesen mondták, főleg Botont, hogy ebben nagyon komoly pénzeket is beletúl.
Na ezt akarom kérdezni tőled, a te ismereteid alapján milyen mélységű volt a kapcsolat a Trump kampány és Orbán Viktor körei között? Tehát lehet-e tudni bármit arról, hogy nem tudom én, volt-e tudástranszfer? Ugye nagyon sokáig lebegtették azt, sőt van, aki kifejezetten állította is, hogy Hamony Árpád valamilyen formában részt vett a Trump kampányban, ezt nem tudjuk biztosan, tehát ezt most csak mint feltételezést állítjuk. Neked van-e ismereted arról, hogy milyen mélységű volt, egyáltalán volt-e tényleges együttműködés USA és Magyarország viszonylatában, Trump-Orbán viszonylatában?
Ezek nem olyan ismeretek, amelyek insider információk, de az, hogy a CPEC az Magyarországra jött, nem is egyszer, hanem egyfajta sorozatként Amerikán kívül egyetlen ország, Magyarország és az Orbán kormányzat, amelyik az egyik alszervezete által képes volt ezt összehozni. Nyilván, hogy a CPEC-ben jó néhányan tagjai azoknak a think tankeknek, amelyek Trump körül ott voltak. Még akkor is, talán erről egy-két gondolatot majd ejtek, hogyha ezek viharosak. De ez természetes kapcsolódást jelent. Ahogy a Trump kampányrendezvényeire is rendszeres látogatók mentek, mind a think tankek oldaláról, mind pedig a Fidesz politikusai részt vettek ezen. Ezeket részben kommunikálták, részben nem kommunikálták. Vagyis én szerintem ez nem egy olyan, hogy mondjam, olyan homályos nagy kérdés, hogy vajon akkor volt-e tudástranszfer. Szerintem teljesen egyértelmű, hogy volt. Az egyik oldalról volt egy befektetés, másik oldalról meg volt egy kapcsolatépítés, és hogyha megnézzük Trumpnak a nyilatkozatait, akkor az azt mutatja, ami Orbán Viktorral kapcsolatos, vagy mondjuk Oroszország, Ukrajna témakörével kapcsolatos, akkor ott visszaköszönnek mondjuk a Kossuth Rádió reggeli gondolatai a miniszterelnök részéről.
Igen, igen.
Ez egy nagy gépezet, amelyik őrli a rendszert, nagyon oda kell figyelni, nem egyértelmű a kérdés. Ezeket ne gondoljuk, hogy Trump magától mondja. Ilyen típusú hatás, és ez is különlegesség, ilyen típusú hatás a miniszterelnök és a háttércsapata részéről célba ér Trumpnál.
Itt a partnál sokszor szoktunk beszélni arról, hogy Orbán Viktornak 2021-re problémája lett, sokkal jobban érdekli a külpolitika, mint a hazai szolgáltatások fejlesztése, a jóléti rendszereknek a működtetése és így tovább. Tehát Rufbánynak a szavajárása szerint az ötdimenziós sakkban több örömét leli, mint egyébként a magyar állam működtetésében. Ugyanakkor most ez a fordulat lehet, hogy belpolitikailag is hasznosítható a számára. Szerinted korai kijelenteni azt, hogy ezzel Orbánnak megnőttek az esélye a 2026-os újrázáshoz, vagy épp ellenkezőleg megalapozottan feltételezhető, hogy ez egy olyan geopolitikai többlettámogatást, ha nem is feltétlenül nagyon direkt támogatást, de egyáltalán egyfajta érzületet jelenthet, ami segíti azt, hogy a vitorláját jól tudja igazítani, és a hajót célba juttassa 2026-ban is.
Ez most az amerikai választás hetén még nagyon korai kérdés. És hadd hozzak be egy szempontot, hogy nem csak az általános analitikai kérdések szemügyrevétele szempontjából túl korai, hanem Trumpnak a személyiségjegyei miatt. Az elmúlt napokban kigyűjtöttem azokat a kvázi nagyon közeli barátokat Trump oldaláról, akik egyik nap it's a great man, it's fantastic, és a többi, és a többi, és második pillanatban it's an idiot. He was an idiot. Vagyis Trump barátjának lenni nem egy stabil dolog. És engem mindig ezek a dolgok érdekelnek, hogy a reál folyamatok mellett mi az, ami még modálisan mozgatja, vagy mozgathatja a szálakat. Most a nagy örömködés közepette Steve Bannon, aki a főideológusa. Főideológusa volt Trumpnak. Ő találta ki Trumpot, az üzletembert, politikailag. Ő alapozta meg a Cambridge Analytica-nak minden egyes mozdulatát, vagyis a Trump kampánynak az irányvonalát 2016-ban. Felrobbant a kapcsolat közöttük. Szeretném jelezni Flynn, nem akarom a neveket sorolni, inkább csak címek tekintetében, elfogyasztott két külügyminisztert,
igen,
egy igazságügyminisztert, két nemzetbiztonsági tanácsadót. Azt a fehérházi szóvivőt, aki nem csak szóvivő volt, hanem az egész kabinetet, magát Trumpot jelenítette meg. Egy pillanat alatt felrobbant a kapcsolat közöttük. Egyik nap fantasztikus, és a következő napon pedig idióta. És ez szerintem Orbán Viktor részéről, aki messze racionálisabb és messze felkészültebb figura, mint Trump, ezt azért szögezzük le, tehát ő nem téveszt olyat, hogy Kína és India között nincsen határ, miközben 4000 kilométer van. Szóval ezeket a helyén kell kezeljük. Messze racionálisabb és szélesebb látókörű, mint Trump. Szerintem ezt nagyon be kell emelje a Trumppal való viszonyrendszerében. És akkor miért? Azért, mert legalább három olyan jelentős konfliktus pont van, ahol Trump egy pillanat alatt eltörhet. Eltörheti ezt a kvázi nagyon jó barátságot, ahogy Bannonnal is eltörte. És mondom...
Mi ez a három pont, kérlek, mondd meg?
Az egyik az Ukrajnával kapcsolatos álláspont. Trump ebben most teljes mértékben visszaadja azt az alapállást, amit a magyar miniszterelnök is képvisel. Béke, 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 még most nem tudjuk, hogy hogy, csak Trump nem olyan helyzetben van, mint Orbán, hogy ő nem kell ettől többet mondjon, és maximum eljut odáig, hogy tűzszünet, mert nem rajta kell számon kérni, de Trumpon már számon kell kérni. Főleg úgy, hogy ígérte. Ez nem egy lefutott dolog, hogy itt béke lesz. Ez nem egy lefutott dolog. Ebben Trump maga is eltérően nyilatkozik, 24 óra alatt béke lesz, ugyanakkor, ha nem, akkor aztán annyi fegyvert küldünk, hogy akkor majd megnézhetik magukat. Tehát, hogy nem egyértelmű az ő állásfoglalása, most nagyjából akként olvasható ki az álláspont, mint ami a magyar miniszterelnöké, tűzszünet, ne öljék egymást, szűnjön meg az öldöklés, és abból majd lesz valami.
Ukrajnán kívül még a másik kettő?
A másik az a kereskedelmi rész. Itt nálam sokkal szakavatottabb kollégák elmondták ezt.
A büntetővámok kérdés és a Kínával való viszony.
És Európa. És Európa ugyanúgy. Orbán Viktor beszorulhat ebbe a kérdésbe, mert itt nagyon helyesen Péter elmondta, hogy hát vámunió van, itt nem lehet kivételezni majd Magyarországgal, hogy akkor majd a magyar semlegesség azt jelenti, hogy rá nem vonatkoznak az Európai Uniós esetleges vámok, vagy intézkedések, amely az Egyesült Államok oldaláról jön, és hogyha a beszállítói láncon a Nagy Amerika jegyében valóban változtat valamit Trump, akkor az viszont nagyon mélyen érinti a magyar gazdaságot, nagyon mélyen érinti a magyar autóipart, és ezekben a kérdésekben maximum diplomáciailag túl lehet lépni ezeken. Én úgy gondolom, hogy ha ezek bekövetkeznek, akkor ezek nem, egyszerűen nem jelennek majd meg az M1-en.
Mi a harmadik?
A harmadik az általános konfliktus szemlélet, amelyben Trump, és itt az eredeti alapállásra térek vissza, a habitusbeli különbség, amelyben Trump hirtelen döntő, Orbán azért messze jóval megfontoltabb. Most nem tudok konkrét példát mondani, de amikor két ilyen nagyon különböző alapállású és döntéseket meghozó figuráról van szó, akkor, és itt visszahozom a Bannont és a Trump kapcsolatát, akkor igazából most nagyon bután fogalmazva, de bármin elő kiütközhet egy ilyen jellegű konfliktus, amelyben egyszerűen Trump elejti ezeket az embereket. Tehát nem arról van szó, hogy akkor valami megfontoltság és az eddigi érdemeket akkor betudjuk, hanem Trump üzletileg is, politikailag is ilyen személyiség volt, ejti, amennyiben éppen aktuálisan valamilyen módon vele szembeforduló álláspontot lát.
De ez közös jellemzők is, nem? Tehát a kockázatvállalási hajlandóságban azért, mint hogyha egymásra találnának. Tehát Orbán Viktort is jellemzi ez a típus mentalitás. Pont az Ivan Kraszter mondta ezt egy vele készített interjúmban, hogy igazából ebben nagyon erősen hasonlít Soroshoz, hogy ez a típusú kockázati befektető gondolkodás nagy téteket mer megjátszani, és nagy hozamokra megy, csak az érdekli igazából, ahol jelentős kockázatvállalással nagyot lehet nyerni.
Ez igaz, mégis a két kockázatvállalás típust azért én nem hasonlítanám. Az egyik egy messze lobbanékonyabb, messze helyzetekből éppen aktuálisan megszülető kockázatvállalás, a másik pedig sokkal inkább gondolkodó, kognitív jellegű, abban nagy vállalásokat vállaló, de a nagyvállaláshoz vezető utat az sokkal megfontoltabban és hosszabban járja körbe. Ez Orbán, az előző Trump.
amúgy Orbán Viktornak kell-e kitörni szerinted a külpolitikai paradigmából, ha közben meg ilyen sikereket tud elérni. Persze nyilván ez egy szimbolikus siker, tehát ennek egyébként
ez szimbolikus siker.
Nem lesz ráhatása sem a MÁV menetrend megjavulására, sem a kórházak állapotának a javulására.
Na, ezt akarom mondani.
De, és nyilván ez eldönthet egy választást, de közben meg azt a típusú válteszi szerepkört, amit nagyon szeret magáról kialakítani, és amit, hogy ugyan forint 100 milliárdokból erősít folyamatosan a propaganda gépezetével, azért ezt most virálisan is megsegíti az, hogy részben az amerikai elnök ráhivatkozik a vitában, részben vele találkozik a kampányban, és egyébként végül az jön be, hogy ő lesz a következő elnök, ráadásul tényleg elsőprő győzelmet aratva, vagy legalábbis meggyőző győzelmet aratva. Tehát, hogyha Orbán Viktor nem is képes érdemi, hogy mondjam, előrelépést mutatni a magyarországi ellátórendszer fejlesztésében, azt lehet mondani, hogy Magyarországot fölhelyezte egy magasabb polcra diplomáciailag, vagy legalábbis látvány szempontjából.
Ez igaz, csak azt nem tudjuk, hogy ez az európai szerepvállalás tekintetében nem fogja-e ollóba, amiről az imént beszéltünk. És a másik nagy kérdés, hogyha igaz az, hogy soha ekkora figyelem nem követte Magyarországon egy külföldi államnak az elnök választását, vagy miniszterelnök választását. A másik oldal is igaz, hogy ez most ezekben a napokban így tűnik. De, és lehet, hogy most erről beszélünk, és két nap alatt lerendeztük azt a kérdést, hogy most akkor Magyar Péter szignifikánsan vezette a Fidesszel szemben, vagy sem. De visszajönnek ezek a belpolitikai hétköznapok. A magyar társadalom azért mégiscsak elsősorban erre rezonál, és amennyiben a kommunikációs rendszerben mindig is megvolt ez a valamilyen témának a túlhajtása, ezt is túl lehet hajtani, és erre is legyinthet egy idő után a választó, vagyis ebből önmagában nem lehet megélni, amennyiben belpolitikai értelemben akár a Tisza erősödése, akár újabb ügyek előjövetele, kipattanása, újabb rossz elszólások, 56-os téma, tehát, hogy ezek a rendszerben idehaza azért benne vannak. Most én értem, hogy Trump és Orbán és Orbán és Trump és hello my friend, és igen, de én nem tudom, hogy a magyar választóban, sőt, inkább azt mondom, hogy szerintem a magyar választóban nem ez fogja eldönteni, hogy milyen irányba mozdul el, ahogy a türk tanácstól kapott nagyon magas rangú kitüntetés sem mozgatja meg egy napnál jobban azt, hogy most éppen Kucsmába vette át ezt a miniszterelnök, vagy nem. Tehát, hogy jönnek azért a hétköznapok.
Oké, bajban van a Fidesz Magyar Péter miatt?
Hát most egyelőre ezt jelzik a közvéleménykutatók. És ha már ez a kérdésed, akkor egy dolgot észrevettem, hogy ami nem volt egyáltalán jellemző a Fidesz vidéki vezetésére, vagy mezószintől fölfelé való vezetésére, hogy két dolgot megjegyeznek, hogy nincs kibeszélve felülről a Magyar Péter jelenség, nincs itiner adva arra, hogy mit és hogyan kell kezelni ebben az ügyben, hanem fut és nézi ez a mezoszintű vezető vagy képviselő, hogy mit mond az M1 és mi a kommunikáció ezzel kapcsolatban.
Várj, bocs, ez nagyon fontos állítás. Tehát azt mondod, hogy a legendásnak tekintett Rogánik propagandagépezet, és ahogy ő fogalmaz, kormányzati back office rendszer, az konkrétan elengedte a mezoszintű vezetőknek a ideológiai instruálását Magyar Péterre kapcsolatban?
Nem, hanem ahogyan és amilyen módon volt jó néhány konfliktus, vagy éppen terítéken lévő probléma átbeszélve, ez nincs meg. Vagyis egyfajta adottságként Magyar Péter megjelent számukra is, és aztán arra van egy kommunikációs válasz, és ezt a kommunikációs választ sajátítja el Metamó, a fideszes nagyközönség benne benne a fideszes vezetők egy bizonyos része is. Vagyis ez az egyik, de a másik az szerintem még lényegesebb, ami ebből részben következik, hogy elkezdtek beszélni az esetleges vereségről. Ez számomra teljesen megdöbbentő, mert minden olyan, tehát annak a lehetőségéről. Mert minden nagy konfliktus kapcsán...
Bocs, nem kérem, hogy adj ki a forrásaidat, de ilyen, nem tudom, tehát, hogy csak annyival konkrét, hát ez egy választókerületi elnököket értsünk ez alatt, országgyűlési képviselőket értsünk ez alatt, akikben megjelent a veresség lehetőségének a gondolata?
Vidéki vezetők, polgármester, kormányhivatal vezető, tehát hogy természetesen megjelent az ő oldalukon egy tartás attól, hogy lehet, hogy ő lesz az, ugye nem. De ez nem volt jellemző, én csak annyit szeretnék ezzel jelezni, hogy ez nem volt jellemző. Bármilyen konfliktus volt, az alapállás az volt, hát ez nekünk semmi. Ez nem ügy, ez nem téma, ez nem rázza meg a bundánkat. És most így, hogy van egy ilyen folyamatos jelenlét, van egy ellenzéki oldalon tömörülés, a kicsiknek a kiszorulása, és egy először fej-fej melletti, most pedig egy előnyjelzés, ami érdemben most semmit nem jelent, tehát ebből még simán lehet fordítani, természetesen behozta a kommunikálásba azt, hogy ez vezethet-e oda, hogy 26-ban nem mi leszünk. Ez érdekes, mert korábban semmilyen típusú konfliktusnál ezt nem tapasztaltam.
De hogyha ez egy létező jelenség, akkor mire elmagyarázod azt, hogy a Fidesz narratíva nélkül hagyja ezeket az embereket? Ez arról szól, hogy még keresik?
Adja a narratívát, de ezek pillanatnyi narratívák, ahogyan tudjuk, hogy a pillanat uralása a fontos. Most valóban a pillanat uralása a fontos. Jó-rossz válaszok vannak.
De azért, mert még nincs meg a válasz, hogy hogyan lehetne érvényteleníteni Magyar Pétert? És ezek most még csak próbálkozás van,
igen,
próbálkoznak
nincs meg.
Innen, próbálkoznak onnan.
Igen, nincs meg.
Lehet, hogy az ötkertes balhé felől lehet őt megfogni,
de
lehet,
hát
Varga Judit felől
hát
lehet megfogni,
túl
egyik
vagyunk.
Sem működött.
Azt mondom, hogy ezeken már túl vagyunk, és akkor hát most arra már nem is teszek utalást, hogy a zsebében való kotorászásnak az előadása egy konzervatív ember számára mennyire sekélyes, vagy mennyire...
Azt mondod, hogy és bocsánat a kifejezést, de ezt kell használnunk sajnos, tehát a péniszgét, mint a TV2 produkált, az a
szerintem még az sem volt.
Visszatetszés kelt?
Hát egy részében nyilvánvaló. De ezek nem meghatározóak. De az egymás mellettiségük, a folyamatuk, az egyfajta folytó zsinórként, mint a gyorskötöző, ezt mondtam korábban, mint a gyorskötöző, amelyik csak előre tud egyet menni. Nem tud már visszajönni. Most a Fidesz ezt tapasztalja valamilyen módon az idei évben, hogy a hurok mindig egyel beljebb, egyel folytóbb, mint a karszalag, amikor fölteszik, és ne tessék túl szorosra tenni, de ne is tessék mozgatni, mert ez csak előre tud menni, és akkor nagyon fog szorítani. És a másik, hogy saját hibák okozzák részben ezeket. Tehát ez az 56-os sztori, ez oké, hogy túl akarnak lépni rajta, de ezt én beszélgetek. Hát ez nagyon mélyen érinti. Hát Wittner Mária forog a sírjába. Wittner Mária forog, egy hadtörténész azt mondja, hogy aki nem ismeri föl a túlerőt, az nem hős, hanem bolond. Mondja a hadtörténész, hát akkor mi van Leonidásszal? Mi van Termopülével? Vagy mi van Temisztoklésszel? Mi van Szalamisznál? Szóval, na ezek azok a dolgok, amelyek
hogy a persziszárszakban is beszéljünk.
Hogy?
Hogy a pesti srácokról már ne is beszél.
És akkor hát itt vannak a mi pesti srácaink. Szóval én úgy látom, hogy, ez a keresgélés, vagy ez a mozgás, ez egy picit erőltetetté válna. Nincs egy valaki, aki ebben mind a kommunikációs szájában, mind a stratégiában, ezt szoktam mondani, mint amikor a Dárdai mondta, hogy álljunk meg egy pillanatra. Tudtuk, hogy gólt kapunk? Tudtuk. Készültünk rá? Készültünk rá. Szóval most kellene egy ilyen megállj, de a gépezet forog, a gépezet nem bír leállni. Ez a hiperaktivitásnak a legnagyobb veszélye, hogy részben a rutinizált dolgokból nem tudnak kiszállni, részben pedig a lépésváltás. Ez Orbánnak mindig sikerült, ő nagyon ügyes volt ebbe, gond nélkül seperte le, internetadó, nem, itt most jön a Dajcs Tamás, és a legjobb internetes feltételeket fogja a fiataloknak megadni. Vasárnapi boltzár. Nem, jaj, le is van véve akkor, bocsánat, nem kell ott a kopaszoknak tovább erőködni, le van véve napirendről, tessék menni az Ossamba vasárnap, hát nem megy a templomozás, akkor nem megy. Tehát, hogy azért a konfliktusokat gordiuszi csomóként át tudta vágni, de fölhalmozódott jó néhány olyan irreverzibilis eseménysor, visszafordíthatatlan eseménysor, ami nem ilyen természetű. Nem olyan, hogy akkor levesszük a vasárnapi nyitva tartás témáját. Vagy semmi gond, akkor nem vezetjük be az internetadót. Nem ilyen természetű, hanem hálóként fonja be, és ez most már úgy tűnik, hogy a miniszterelnök számára is adottságként jelentkezik.
A te tapasztalataid szerint a fideszes középrétegben megjelenik a kritikája annak, hogy ez az egész nem állt volna elő akkor, hogyha stratégikusabban, higgadtabban kezelik a Novák Katalin kegyelmi botrányát?
De hogyan? Hogy meghagyják államfőnek? Hát, vagy... Tehát, hogy... Na ez az, ami nem internetadó jellegű. Nem olyan, hogy akkor stratégikusan kezeljük, értjük alatta, nem vezetjük be. És tessék szépen hazamenni, fiatalok, mert még jobb kondíciókat biztosítunk az internet hozzáféréshez. Nem olyan, hogy tessék szépen hazamenni, nem kell több beadványt adni, nem kell tolongani, hősködni a kopasz, le van véve, túl van tárgyal. Ezek nem ilyen természetűek. Tehát a konfliktusok dinamikájának a természete változik meg. És hogyha ezek mellé, ez nem olyan, hogy akkor most, bocsánat, akkor az 56-osok, akkor azok nagyon nagy hősök, meg az antikommunisták. Szóval nem, más természetűek ezek a dolgok, és ezek rátelepszenek egy idő után, minél több van belőlük, annál inkább köti a döntéshozót.
Szerintem mi az a legfontosabb fejlemény, vagy fejlemények együttes a következő másfél évben, ami meghatározóan befolyásolni fogja azt, hogy inkább Magyar Péternek, vagy Orbán Viktornak lesz a többsége 2026-tól az országgyűlésben?
Nagyon fontos lesz az, hogy a kormányzat újra a nagyon materiális magyar választókhoz hogyan fog viszonyulni, és ez az új gazdasági...
Mozgás lesz hozzá.
Kádár János mondta, hogy szocialista vívmányaink oly nagyok a dolgozók irányába, hogy azokat hitelek árán is meg kell tartsuk. Tehát itt is valami hasonló gondolkodás lesz, hogy mivel látjuk, hogy mindig volt eredménye annak, és egyre jobb eredménye volt annak, hogyha a választók közvetlen pénzforrásokhoz jutnak, akkor ezeket lehet fizetni hitelből is. Ezt nem tudom, ez nálam szakavatottabb közgazdászoknak kellene erről nyilatkozni, de az eddigi tapasztalat az, hogy ha konjunktúra volt akkor is, és hogyha dekonjunktúra volt akkor is, azért az adás, a paternalista donáció a választók irányába megvolt a kormányzat részéről, sőt, ideológiai értelemben, vagy pontosabban nem is ideológiai, de részben az is, pont ezben különíti el. Mi nem a megszorítások kormánya vagyunk. Bármi is van, mi nem szorítunk
hát
meg.
Hát nem így nevezik, de ettől még bevezetik, és
másutt, bújtatottan, Ez igaz.
De azon számítások, amik azt mutatják, hogy jövőre egyébként 40%-os bújtatott adóemelés, ez kifejezetten a bérbizsgálat.
Igen, ezt látjuk, így van, de akkor, amikor majd választások előtt márciusban egy hétfőn milliárdok landolnak a választópolgároknak konkrétan a számláján, ilyen, olyan, amolyan és amolyan jogcímeken, teljes évi adóvisszatérítés, és a többi, és a többi. Szóval ezeknek meglévő praktikái vannak. Akkor azt mondom, az eredeti kérdésedre válaszolandó, hogy ezek azért nagy tartalékai a kormányzati pozíciónak. Nagy tartalékai, ezzel tud gazdálkodni, és ez látjuk, hogy hatásos is bizonyos szempontból. Nagy veszélye, akkor nézzük a másik oldalt, nagy veszélye viszont ezzel együtt is a Fidesz irányába a Magyar Péter jelenségnek az, hogy még erőteljesebbé válik az, amit korábban is már megfogalmaztam, hogy taszítja be a múlt dimenziójába. Gyurcsányt úgy tűnik, hogy be tudta taszítani. Úgy tűnik, hogy az a 8% az nem volt 8%, parlamenti választáson végképp nem volt, és fölfalta. Hogyha ha nem a politikai eredmények, vagy százalékos eredmények szempontjából, hanem egyfajta etosz tekintetében képes Orbánt a múlt dimenziójába taszítani, akkor ez lehet a miniszterelnök számára és a Fidesz számára a legnagyobb veszély. Másfelől pedig megjelent azért 1.400.000 olyan új szavazó, aki 2010-től 24-ig jelent meg a politikai piacon, és ezeknél már most az érzékelhető, ez most már nincs olyan kutatás,
hogy rekord alacsony a Fidesz támogatottsága.
Rekord alacsony, és ami minden politikus és minden politikai párt számára a legveszélyesebb, a ciki kategória.
Igen.
Tehát a fiataloknál nincs nagy tartalék, hogy akkor majd valamit teszünk, amely által visszajönnek. Ez nagyjából a 30 plusz, vagy már inkább azt mondom 40 plusznál lehet, hogy akkor a 2 millió most idén utolért választót feltornázzuk 2.600.000-ra. Ebben a 600.000-es bázisban a 2010-től 24-ig politikai piacon megjelenő fiataloknál nincs tartalék, hanem csak e fölött van, és ott is még azt mondom, hogy nagyon komolyan össze kell szedje magát a think tank csapat, hogy miként, milyen módon szólítja meg azokat, akik 18-ban és 22-ben a Fideszre szavaztak, de azelőtt nem feltétlenül. Tudjuk, ebben az időszakban megjelent 400.000 olyan szavazó, amelyik vagy újonnan lett megszólítva a migráció kérdéssel kapcsolatban, vagy a háború kapcsán, ezeket nehéz detektálni, de ennyi biztos, hogy van. Most a Fidesz bázisát tudta hozni, és ezt is tűzte ki a miniszterelnök az idénre, ez ebben elérte azt, ami a célja volt, hogy a 2 millió szavazó meglegyen, ez megvolt, ezt úgy tűnik, hogy stabilizálta, de ettől mindig több kellett a kormány alakításhoz.
Záró kérdés. Ugye azt lehet látni Orbán Viktornál, hogy próbálkozik baloldalias szlogenek behozatalával. Például az október 23-ai beszédében megszólította kifejezetten az árvízvédelemben résztvevőket, illetve a tűzoltókat, és méltatta a közszolgáltatásokat működtető embereket, meghirdette az úgynevezett munkáshitelt is a 25 év alattiak számára, hogy akik nem mennek el egyetemre, azoknak is legyen lehetőségük egy ilyen típusú pályakezdés vagy életkezdési támogatással élni. És ugye Donald Trumpnál is alapvetően lehetett látni azt, hogy hogyan játszik azokkal a szólamokkal, amelyek nem érdemi ígéretek a munkásosztály tagjai számára, de mégis egyfajta szolidaritás vállalás velük, miközben mondjuk Kamala Harris-től nem láthattunk ilyen erőteljes gesztusokat, sem szimbolikusan, sem érdemi ígéret formájában. Engem érdekelne az, hogy a mostani közvélemény kutatások alapján azt lehet látni, hogy nagyságrendileg hárompárti parlament néz ki 2026-ra, hogyha nagyon nem változnak az erőviszonyok, ott lesz a Fidesz, ott lesz a Tisza, ott lesz a Mi Hazánk, mindhárom jobboldali pártként könyvelhető el. Hogyan látod azt a jelenséget, hogy Magyarországon is, de globálisan is azt lehet látni, hogy a bérből és fizetésből élő képviseletét is úgy tűnik, hogy a jobb oldal kezdi egyre inkább átvenni. Perverz módon nem úgy, ahogyan ezt egyébként mondjuk a szociáldemokrata hagyományokból következne, de mégis láthatóan egyre erőteljesebb választói felhatalmazással. Hogyan értékeled ezt a jelenséget?
Ez nem egy furcsa jelenség. Tehát a konzervativizmusban a két nagy állammodell közé ékelődve, tehát a liberálisok minimális állama és a szocialisták maximális állama között mindig ott volt a beavatkozó állam. A magyar társadalom mindig is hol azért, mert maximális államot képviselték 40 éven keresztül a szocialista kádári időszakban, hol pedig egyszerűen a szociokulturális beágyazódások véget, a stabilitás iránti vágy miatt, és a többi, a paternalista beavatkozó állammodell irányába mindig nagy volt az elköteleződése. Ezt már a 20. század elején is többen leírták, elmondták, de már a reformkorban is erről viták voltak. Szóval összességében ez nem egy furcsa jelenség, a konzervativizmusban benne van, és ahogy alapvetően a baloldal és a hagyományos jóléti államnak a szociáldemokrata irányultsága felbomlik a 90-es évekbe, és elmozdul egy neoliberális, globális politikai értékrend felé, ezzel párhuzamosan tudta átvenni ezeket a kérdéseket, ezeket a topikokat, mellé téve rögtön, hogy a nemzet. Tehát amikor a kis periférián lévő rászoruló csoportokat segítem, akkor a nemzetet segítem. Vagyis nem a politikai hagyományos logikában, hogy szocialista és konzervatív a jobboldali, hanem egyszerűen mint nemzetpolitikának válik a részévé, hogy a perifériára szorulóknak is, vagy a munkásoknak is, vagy a középrétegektől alacsonyabb szinten lévők számára is ez a nemzetpolitika kell adjon valamit. Szóval ez nem egy furcsa jelenség.
Záró Péter Farkas, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gyere majd máskor is.
Én is köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen nem csak a mostani, hanem az egész hetes figyelmeteket, egy rendkívüli héten vagyunk túl. 10 órás amerikai választási műsor, ami Magyarország legnézettebb választási műsora volt. Ilyen értelemben nagyon köszönöm, hogy velünk voltatok egész éjjel, meg a délelőtt és a reggel folyamán is. Utána pedig számos további adás, amelyben elemeztük meghívott vendégeinkkel a feltételezhető helyzetet. Ugye ez nyilvánvalóan folyamatosan változik, éppen ezért rajta leszünk, hogy a továbbiakban is közvetítsük, értelmezzük, keretezzük ezeket az eseményeket, és valamilyen módon megpróbáljuk magyar szemszögből is megtenni ugyanezt. Ehhez nincs másra szükségünk, mint egyrészt a figyelmetekre, másrészt a támogatásotokra. Ahogy azt a hét elején elmondtam, fantasztikus mennyiségű felajánlást kaptunk az idei 1%-os kampányunkban. Nagyon köszönjük azt a 417 millió forintot, amivel megtiszteltetek bennünket. De fontos kontextusba helyezni, hogy ez bizony egy napi működési költsége a magyar állami köztévének. Éppen ezért kérlek, hogyha van lehetőséged, akkor további adományokkal segítsd a munkánkat, van helye a pénznek. Éppen ezért, hogyha megteheted, kérlek, hogy a leírásban található lehetőségeken keresztül támogass mennünket, állj mellénk és segítsd az ügyünket folytatni a továbbiakban is. Munkatársaimban köszönöm szépen a figyelmed, jó hétvégét kívánok és jó pihenést. Gulyás Márton voltam Budapestről. Ciao.